Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Úrunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van te nálad. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a mai napon János evangéliumából olvasom. János evangélium a 3. fejezetéből az első 21 verset fogom olvasni, amely igére figyelemmel, alázattal figyeljünk helyünkön ülve. Isten igéjét tehát János evangéliumából olvasom a 3. fejezetből következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, csak ha Isten van vele. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod. Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot, de nem fogadjátok el a mi bizonyságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig az, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy nyilvánvalóvá legyen cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Istenünk áldása legyen az ő igéjének olvasásán, hallgatásán, szívünkbe való befogadásán, hogy gazdag gyümölcsöt teremhessünk az ő dicsőségére. Ezért együtt imádkozzunk, jöjjetek, imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, drága Istenünk, együtt járulunk most hozzád ezen a mai délelőttön újra a te színed elé, és köszönjük meg neked az elmúlt hetet, köszönjük neked az alkalmas időt, amikor megállhattunk, elcsendesedhettünk, köszönjük, hogy eszünkbe juthattál a sokféle feladat teendő közepette, és megvalljuk és érezzük, hogy mégis hiányt szenvedünk, mégis többet vágynánk belőled, többre vágynánk megkapni. mindazt, amit számunkra elkészítettél, édesatyánk, a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük neked Jézus szavait, amelyeket most is hallhatunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te tudod az utat a mi szívünkhöz, életünkhöz. Te ismered a mi lépteinket fokról fokra, milyen utakon járunk, merre járnak a gondolataink, milyenek az érzéseink. Kérjük, hogy te ragadd meg a figyelmünket. Te add a pillanatban lennünk, a mostban, az ittben, a jelenben, a látni téged, hogy ki vagy te. Nem pusztán egy történelmi személy, nem pusztán egy távollevő, megközelíthetetlen istenség, hanem a mi barátunk, a mi társunk, a mi személyes megváltónk. Köszönjük, Urunk, hogy ennek a titoknak a mélységét ki vagy te számunkra, ma is engeded jobban megérteni, megérezni. Kérjük, hogy szent lelkeddel áld meg így a hirdetett igét, szót, és azt a látható igét is, amelyet magunkhoz veszünk majd az úrvacsora jegyeiben. Kérjük, hogy tisztogass bennünket, vedd el mindazt a kételyt, félelmet, bűnt, örömtelenséget, amivel megkeserítünk téged, magunkat, környezetünket. Köszönjük, Urunk, hogy dicséretedet adod a szánkba, légy ezért áldott ezen a mai napon. Hallgass meg imáinkat és énekünket. Amen. Kedves testvéreim, az ige mainak alapján Isten szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek írva található a már olvasott igében, és különösképpen a János evangélium a 3. fejezete 16. versében, amely így szól: mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Eddig az írott ige. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, a mai vasárnap az egyházi év rendje szerint az örök élet vasárnapja ezt a nevet kapta. Talán nem tudnánk ezt minden vasárnapról elmondani, de amikor az igehirdetésre fölkért tiszteletes úr, akkor erre gondoltam, hogy advent mikor kezdődik, ugye jövő vasárnap, és akkor az egyházi év kezdődik adventtel. És az egyházi év utolsó vasárnapja, a mai, így, pedig az örök élet vasárnapja. Vajon miért fontos az, hogy egyházilag másképpen számítsuk az évet? Ennek az a jelentősége, hogy ugye szimbolikusan Jézus Krisztus születésével új kezdődik, nem csak szimbolikusan, de szimbolikus tartalma is van, hogy az évet így vele kezdjük. És advent, az adventi vasárnapok, ez az időszak pedig karácsonyra készít bennünket. A négy vasárnapba belesűrűsödik az az hosszú-hosszú idő, amíg a messiásra várt a választott nép, az a sok előkép, a proficiák, amelyek előre őt megígérték. A négy vasárnap számunkra is a várakozás ideje, amikor a vendéget várjuk, aki évről évre megérkezik hozzánk. És akkor ezzel a vendéggel, Jézussal járjuk tovább az évet. Elkísérjük őt a szenvedés útján, a nagy hét folyamán, majd harmadnapon feltámad a halálból. Kitölti szent lelkét, és a mennybe, előtte a mennybe megy. és ennek az évnek a lezárásaképpen az örök életről emlékezünk. Különös dolog arról emlékezni, ami még következik majd, amit még majd teljességében átélünk oda át. Arról emlékezünk, hogy Jézus Krisztus halálával és feltámadásával az örök életet ajándékozza nekünk. Születéstől tehát a beteljesedésig. Addig, hogy nem csak ő lép a mennyei trónusra egy fél évvel ezelőtt, pünkösd előtt 10 nappal, hanem mi is ott leszünk majd, és együtt ünnepeljük a bárányt, aki megöletett, de aki győzött mégis. És ezért is igehirdetésem alapjául ezt a jól ismert mondatot választottam. Talán többen tudjuk fejből is. Az evangélium dióhéjban, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Minden benne van egy mondatban, amit Isten nekünk kijelenteni akar, ami az örömhír. És a végén ott van, pont a végén ennek a mondatnak, hogy örök élete legyen annak, aki benne hisz. Tehát fontos, mert ebben a mondatban is benne van, amiben minden fontos benne van. Mi az az örök élet ugyanakkor? Miért beszélünk itt erről? Mit jelent számunkra, hívő emberek számára? Miért beszél róla Jézus? Nem is keveset, a mennyek országáról, ugye? Amelybe bennünket vezetni akar. Vajon csak minket érdekel ez a téma, az örök élet? Hát természetesen nem. Az embert érdekli. Az, hogy legyen folytatás, hogy ne csak addig lehessen létezni, lenni, amíg itt a Földön tart ez a rövid emberi élet, lehessen folytatni a halál után valamiképpen. És ezért minden kornak a vallásai és gondolkodói az örök életet is belefoglalták valamiképpen. Minden, még a legegyszerűbb hitvilágban is megjelenik a halál utáni élet, vagy lét lehetősége, alternatívája. Az egyik leglátványosabb példái ennek mai napig megtekinthetők Egyiptomban a fáraók sírja, amik ugye szép nagy építmények, a piramisok, valóságos lakosztályoknak berendezve, gazdagon ellátva a már elhunyt uralkodót és szeretteit az eljövendő életre. Hitték, hogy feltámad a test, amit mi hiszünk és vallunk. Természetesen egy más kijelentés alapján, és nyilván nem mindegy, hogy kiben hiszünk, hogyan nyerhető el az örök élet. De az emberi vágy az ott van. Platón, a híres görög filozófus is a lélek halhatatlanságát vallja. A mai ember szintén tetten érhető ebben a vágyában. A középkorban, szeretném most összehasonlítani kicsit a mai embert a középkori ember körülményeivel. A középkorban sokkal veszélyeztetettebb volt az emberi élet, tömegekkel végeztek különböző járványok, vagy éppen a háború. És az emberek átlag élettartama a mainak alig a fele volt. Így annál erősebb volt számukra az egyház vigasztalása és hirdetése a mennyek országáról. Ha itt szenvedünk, ha itt szegények vagyunk és betegek, korán elhalálozunk, de jön a mennyek országa, és ott örökké tart majd az élet, és boldogok leszünk. Fontos reménysége volt az embernek. Tudjuk, hogy sokszor azonban visszaélt ezzel az egyház, amikor pénzhez vagy jó cselekedethez kötötte az üdvösséget. Kihasználta azt, hogy az embereknek ez a vigasztalása, és hát ebből épült sokszor az egyház vagyona. Ezzel szemben ma az akkori emberrel szemben sokkal kevesebbet találkozunk a halál tényével. Az akkori ember a mindennapok során a halállal találkozott. Ahogy a járvány pusztított, nem volt idő a halottakat gyorsan eltemetni. És jártak, keltek az emberek, mentek munkába, élték a mindennapjaikat. Tudták, hogy ha ma ő, ma másnap én is következhetek. Nem találkozunk így, ilyen nyersen a halálnak a tényével. Diszkrét keretek közé a kórházak, beteg szobáiban, steril körülmények között találkozunk a halállal. És a jelenléte csupán a legközelebbi családtagokat rázza meg. A mai ember kevesebbet gondol talán. Ezt nem tudom. De hát nem látok a fejekbe. De legalábbis próbálja a világ elfelettetni. És ott van a tudomány, a nagy bástyája, 20.-21. századi embernek, a technikai találmányok, amelynek nyomán messzebbre látunk, többet tudunk, többre vagyunk képesek. A pusztító járványok ma már csak emlék lehet. És lehet, hogy eljön egy nap, amikor nem csak a rákbetegségre, de talán a halálra is megtaláljuk az ellenszert, hogy örökké itt tudjunk valamiképpen maradni ezen a földön. Mert az ember fejlett, ugyebár. Vagy ha humánusabb irányból közelítjük meg a kérdést, az emberek egymásba vetett hite nem segíthetne valamiképpen? Ha összefogunk, valamit csak kiötlünk erre a halálra, ami keresztül húzza, ami szép és boldog itt létünket. Vagy teremtsünk itt egy jobb világot, egy földi mennyországot. Nos, mit akar üzenni a mi Urunk Jézus Krisztus ma nekünk az örök életről? Hogy szól a mondatunk? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nem arról beszél, hogy valahogy oldjuk meg ezt a problémát, mi, hanem ő adja a megoldást. Az örök élet nem valami, hanem valaki. Ennyire ember közeli a megoldás. Egy másik ember az Isten, aki emberré lett. Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus. Hát igen, mi ezt tudjuk, hogy ő a feltámadás és az élet, az út, az igazság és az élet. De hogyan lehet ő az én életem? Hogyan lehet vele kapcsolatban lenni? Honnan tudom meg, hogy ő valóban az én barátom is? Meg lehet tapasztalni, vagy csak hisszük? Csak így tudjuk, és elmondjuk, hogy igen, ő az élet. Fontos beszélnünk pontosan arról, hogy a hit mit jelent, hogy aki hisz ő benne. Mert a hit nem csak hit. Hogy értem ezt? Pontosan úgy, ahogy a KT-nk, a Heidelbergi KT beszél róla, a 21. kérdés felelet így szól, mi az igaz hit? A válasz. Az igazi hit nem csak az a bizonyos megismerés, mennél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében kijelentett nekünk, hanem egyszer s mind szívbeli bizalom is, melyet az evangélium által gerjesz szívemben a Szentlélek, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz, ingyen kegyelemből, egyedül Krisztus érdeméért. Vagyis a hitünk nem csak tudás, ismeret, vagy annak igaznak tartása, igen, ez így van, nem másképp, mást nem fogadok el, csak azt, amit a Biblia mond, de miért jó ez nekem? Hát azért, mert bízhatok valakiben. Szívbeli bizalom is. Biztos bízunk valakiben. Biztos van olyan valaki, akire rábíznánk az életünket. Rábízzuk, hiszen bizalom nélkül azért élni nem jó. A legközelebbi hozzátartozóink, a legjobb barátaink. A bizalom. Olyan lépésekre is segít bennünket az életben, amiknek talán nem látjuk a következményét. Nem tudjuk, mi lesz, de bevállaljuk, mert bízunk magunkban is, hogy képesek leszünk végigmenni azon az úton. De bízunk Istenben, hogy velünk lesz. Bizalom nélkül nincsen hit, vagy csak egy száraz hit tételekből álló hitrendszer. Szívbeli bizalom az, amit nekünk a szívünkbe akar helyezni, és a szívünkbe adni, ami megváltunk a mai napon. Hogy merjünk vele lépni meg a következő lépést. Lehet, hogy valamilyen döntésben vacillálunk, gondolkodunk. Lehet, hogy segítségre van szükségünk. Emberileg gyengék, erőtlenek, tanástalanok vagyunk. És kérhetjük, Urunk, Uram, segíts a bizalom döntésére. Segíts bízni benned, segíts elrugaszkodni a biztos talajtól, és veled menni. A bizalom olyan irányba indít, amely talán ismeretlen. Mégis nem vak bizalmat vár tőlünk Jézus, hanem hogy őrán nézzünk. Nem olyasmire mondunk meggondolatlanul igent, ha őt követjük, ami mögött ne lenne tartalom, csak levegővel telt buborék. Isten engedi magát megtapasztalni nekünk. Jézus az újjászületésről beszél. Hát én is ezt a példát szeretném, és ezt a belső változást, belső munkáját Istennek most elénk helyezni. Azt mondja, hogy újonnan kell születnetek. Mondja ezt Nikodémusnak, akit szintén az örök élet érdekel. Hát hogy élhetek örökké? Mondd már meg, kedves mester! Kérdezi tőle éjszaka, amikor oda téved Jézushoz, oda megy hozzá. És tanult ember. És mégis bizalomra van szüksége, mégis keres, és nem talál mást, mint azt, hogy Jézus az újjászületésre biztatja, követésre, hogy a tanítványa legyen, hogy befogadja, elfogadja azt, amit ő hozott erre a világra, a bűnbocsánatot, az Isten szeretetét. A biológiai születés is valójában egy csoda. Az, hogy az ember megfogan, megszületik. Ilyet nem tudunk mi produkálni, nem tudunk életet teremteni. Lehet, hogy ezt is megpróbáljuk valahogy megoldani, de minden esetre egy csoda az, hogy egy gyermek megszületik. És a baba ott van, megtapintható, sír és nevet. És ugyanígy megtapasztalható az, hogyha valaki a lelkében újjászületik. És amikor Isten megérinti őt belülről, és új emberként megy tovább. Ez csöndesen is történhet. De lehet, hogy nagy robbanásként, és tudnánk arról beszélni, akik újjá születtünk, hogy mi következett azután, hogy ez megtörtént. Bizonyára voltak annak jelei. Az élet jelei elkezdtek működni. Elkezdtünk sírni. Elkezdtünk nevetni. Elkezdtük Istent jobban szeretni, és az ő akaratát keresni. Hiszen a mondat elejéhez érkezve, most a végéről haladtam, az örök élet felől, a hiten keresztül, mi is az alapja az örök életnek, annak, hogy egyáltalán Istenben hiszünk, az üdvösségben hiszünk, annak, hogy úgy szerette Isten a világot. És ebben szeretem ezt a szót is, ebben a megfogalmazásban, hogy úgy szerette. Mert ha ő úgy szeret minket, úgy nagyon, akkor az meggyőz az a szeretet minket. Ha megkérdeznénk egy gyermeket, hogy mennyire szereti a szülő őt, hát azt mondanám, hogy úgy szeret, nagyon szeret az én apukám, az én anyukám, vagy az én nagyszülőm, vagy a testvérem. Úgy szeret minket Isten. Érezzük-e? Látjuk-e? Mert ez a forrása az örök életnek. Ehhez a forráshoz hív minket Isten, Jézus Krisztus ma is. Akik most hallgatjuk az igét, és próbál az igén keresztül Isten a szívünkben megszólalni. És azt a békességet adni, amelyet csak ő adhat nekünk. Adja az úrvacsora jegyeit, a kenyeret, a bort, és ugyanúgy ezzel akar meggyőzni, hogy igen, téged is táplálni akarlak, téged sem hagylak éhezni, fázni, betegnek lenni, szomorúnak. Neked is van vigasztalásom az örök életről, szeretteid felől, akik már eltávoztak. Nálam vannak az enyém, akik bennem hisznek, ha meghalnak is élnek. Isten szeretetének a jelei lehetünk mi, kedves testvéreim, akik vödörrel a kezünkben oda megyünk a forráshoz, és belemerítjük azt, és visszük, és isszuk, de aztán újra jövünk a forráshoz. Egy másik kép is eszembe jutott, kicsit humorosabb. Ez is egy vizes példa. Mr. Bean az uszodában, aki lehet, hogy először jár ott, bizonyára hiszen egy űrlakó, és az uszodában mindjárt meglátja, és megtetszik neki az ugró torony, és fölmászik a legmagasabb fokára. Csak amikor lenéz, akkor rémül meg, és már akkor eszeágában sincs onnan leugrani, és nem is ugorna le, csak amikor már egy kézzel kapaszkodik ott a párkányban, akkor egy gyerek ráugrik a lábára, és akkor lezuhan. Sokszor így kapaszkodunk mi is, mert félünk elhagyni azt, amit hátra kell hagynunk, talán a saját gondolati köreinket. Lépnünk kell, ki kell lépnünk is, és ugornunk kell. Bízni abban, hogy abban a vízben jó megmártózni, jó engedni magunkat, hogy beleesni Isten szeretetébe. Hát ugorjunk együtt, és ne féljünk annyira, hogy vissza kelljen másznunk szégyen teljesen a toronyon, a torony aljára. Kedves testvéreim, hol van tehát az örök élet? Hol van a mennyország? Azt mondja Jézus, hogy közöttetek van. Tehát itt van a mennyország, ami örökké tart. Nem csak majd valamikor jön el, hanem megélhető már itt és most. A mindennapi életben, a pillanatok töredékében. Az idő telik, de Isten beleszól, és ezért jobban, mint egy fénykép megőrzi a mi figyelmünk, megőriz egy mosolyt, egy találkozást, egy verset, egy zenét, a csöndet, a pillanatot, amikor a mennyország kinyílik számunkra. Adja Isten, hogy tudjunk mi is megnyílni. Tudjunk bízni, bizalommal indulni arra, amerre ma vezet minket. Így legyen. Imádságunk szavaiképpen egy dal szövegét választottam, amelynek a címe Minden. Találj itt rám, és beszélj hozzám. Szeretnélek érezni, szükségem van arra, hogy halljalak. Te vagy a fény, amely elvezet oda, ahol újra békére lelhetek. Te vagy az erő, amely járni segít. Te vagy a remény, amely bízni segít. Te vagy lelkem fénye. Te vagy a célom, te vagy minden. Hogy állhatok itt melletted, anélkül, hogy megindítanál? Mondd, lehet-e valami ennél jobb? Te lecsendesíted a vihart, és megnyugvást adsz nekem. Kezedben tartasz, nem engeded, hogy elessek. Elrabolod a szívemet, elállítod a lélegzetemet. Befogadsz engem, mélyebbre vonsz most. Hogy állhatok itt melletted, anélkül, hogy megmozgatnál? Mondd, lehet-e valami ennél jobb? Mert te vagy minden, amire vágyom. Te vagy minden, amire szükségem van. Te vagy minden. Minden. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenünk áldását kérjük és fogadjuk. A békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket, teljes épségben fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen.